A legfrissebb kutatások szerint 47 másodpercig tudunk odafigyelni valamire, bármire, úgyhogy most résen kell lennem, hogy 47 másodperc alatt valami olyat tudjak mondani, ami meggyőzi a hallgatókat, hogy ezt a mai házunk táján hallgassák meg. Videójáték függőség a fő téma, de azért nem csak videójátékokkal kapcsolatban fogunk foglalkozni azzal, hogy az internet, egyáltalán az online élet hogyan szippant be bennünket és a gyermekeinket. Két vendégünk érkezett, dr. Király Orsolya, az ELTE PPK klinikai, pszichológiai és addiktológiai tanszékének oktatója, és Horváth Péter kommunikációs szakértő, a Képernyőidő című oldalnak az egyik alkotója. Ami azért is fontos, mert ha most meglátogatják, vagy ezek után meglátogatják ezt az oldalt, akkor nagyon sok segítséget kaphatnak szülők, felnőttek, gyerekek is a képernyőidővel, képernyőhasználattal kapcsolatban. Szóval a videójáték függőség az igazából még nem betegség. Legalábbis, hogyha megnézzük azt, hogy lehet mondjuk kigyógyulni belőle, akkor nincsen olyan szak, ahol ezt oktatják a pszichológusoknak, hogy videójáték függőkkel, hogy foglalkozzanak. Nincsen olyan szakpszichológus, aki videójáték függőket kezel. Ez hogy lehet?
Pontosítanék, szerintem vannak már egy páran, de tény, hogy nincsenek sokan, vagy nagyon kevesen vannak. Egyébként köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a nézőket. Abban pontosítanék, most már 2019 óta, ez egy hivatalos diagnózis, az Egészségügyi Világszervezet hozta meg azt a döntést sok évnyi kutatókkal, meg szakemberekkel való egyeztetés után, hogy legyen ez egy hivatalos diagnózis, és szóval lehessen betegségként kezelni ezt. És tényleg ezt egy hosszas egyeztetés előzte meg, és a szakma nagy örömmel fogadta ezt, mégpedig azért, mert így végre létrejött egy konkrét definíció erre vonatkozóan, ami nem csak arra azt abban segít, hogy lehessen tudni, hogy ki az, aki függő, hanem abban is segít, hogy lehessen tudni, hogy ki az, aki nem az. Magyarán ne stigmatizáljunk, és ne ítélkezzünk olyanok fölött, akik ilyen hétköznapi értelemben véve, vagy hétköznapi szemmel nézve függőnek tűnhetnek, de valójában nem azok.
Na, ez még nem történt meg.
Szóval akkor legalább 7 évvel elmaradtam, mert az akkor már létezik ez a fogalom, meg léteznek ilyen szakemberek, de Péter...
Bocsánat, szakemberek azok sokkal kevésbé abban teljesen igazad van.
Mert én csak itt rákerestem az interneten.
Elég sok idő kell szerintem, ameddig így felzárkózik a...
Mert egyébként rákerestem az interneten, hogyha én keresnék, tehát ha én vagyok játékfüggő, és keresnék ilyen pszichológust, és így nem találtam.
Nem. Igazából nem maradtál le, mert ez egy nagyon nehezen belőtt fogalom. Én ugyan nem a tudományos világban dolgozom, de nagyon sokat érintkezem tudósokkal, és nagyon sokat dolgoztunk együtt az ELTE-vel is. Én régen játékmagazinban dolgoztam, főszerkesztőként, aztán napigazgatóként, és utána csináltam meg a képernyőidő.hu-t. Pontosan azért, mert azt éreztem, hogy a szülők vannak mindig is a legkiszolgáltatottabb helyzetben, és a legnehezebb helyzetben akkor, amikor megpróbálják megérteni, hogy mit csinál a gyerekük. És amit Orsi mond, az nekem ezért mindig egy húsba vágó probléma, hogy persze tudományos világon belül próbálnak definíciót találni arra, hogy mit jelent a játékfüggőség, vagy ahogy szokás mondani, még a problémás játékhasználat, és hogyha van szerfüggőség, alkoholfüggőség, szerencsejátékfüggőség, de akár munkafüggőség vagy kapcsolatfüggőség, akkor jó lenne valahogy definiálni a videójátékokkal vagy az internettel kapcsolatos problémás használatot vagy függőséget is. Erre elindult egy törekvés, csak nagyon-nagyon nehéz megtalálni azt a különbséget, hogy ez honnantól orvosi probléma, mert ha a szülőt kérdezzük meg, a szülő azt fogja mondani, hogy természetesen függő a gyerekem. Megkérdezzük a kutatókat, megkérdezzük a hozzáértő szakembereket, akkor nagyon gyorsan ki fog derelni, hogy a gyereknek semmi baja nincsen, csak a szülő nem disztingvál a tekintetben, hogy valami jó dolog, az beszippantja az embert, és valami már pótlék, egy probléma elől való menekülés, egy eszképizmus, egészen más motivációról beszélgetünk.
Tehát a kulcs az nem az, hogy mennyit játszik, hanem hogy miért játszik.
Én azt gondolom, hogy igen.
az, hogy mennyit játszik, az nem is a definíció része. Az, hogy miért játszik, az viszont sokkal fontosabb. De akkor gyorsan elmondom a definíciót igazából, az talán hasznos és érdekes lehet mindenki számára. Tehát egyrészt az egyik fontos az, hogy mindez a játéktevékenysége kapcsolatos állapot, amit leír a definíció, az legalább egy éven keresztül fent kell álljon. Tehát, hogy azt, hogyha most valakit egy hétig beszippantott egy játék, vagy két hétig, azt nem, az semmilyen formában nem lehet betegségként címkézni, tehát legalább egy évig álljon fenn ez az állapot. És három kritérium van, az egyik a kontrollvesztés. Ez az illető nem tudja kontrollálni már azt, hogy mennyit, mit, hogy, mikor játszik. Elhanyagol minden más fontos tevékenységet, mindenféle feladatát, más hobbikat, társas kapcsolatokat, de akár még a testi higiéniával, étkezéssel, alvással kapcsolatos teendőket is, és folytatja ezt annak ellenére, hogy ő maga is érzi és tisztában van azzal, hogy ez negatív hatással van az életére. Illetve van még egy ilyen kiegészítő kritérium, ami azt mondja, hogy akkor lehet betegségnek tekinteni ezt az állapotot, hogyha ez jelentős károkat okoz a személy életében, nek mindenféle területén, személyes, társas, munkahelyi, iskolai, stb. Szóval, hogy ez egy azért elég nehezen megugorható léc, úgy gondolom. Ez, amikor ilyen klinikai eseteket látunk, vagy ír le az irodalom, ezt azért eléggé úgy kell elképzelni, mint egy heroin függőt. Uh-huh. Tehát sajnos kevesen vannak, de vannak olyan emberek, akiket a játék tevékenység tud annyira tönkretenni, hogy úgy néznek ki, mint egy heroin függő.
Hogy ilyen magas ez a küszöb, bocsánat.
Pont azért magas, egyrészt azért, mert el akarják kerülni a stigmatizációt, hogy olyanokat, akik mondjuk nagyon szenvedélyesen, egyébként sokat játszanak, azokat stigmatizálják, vagy betegnek minősítsék. Illetve nyilván, mivel ez egy, az orvosi diagnózis nyomán lehet mondjuk TB támogatott, vagy fizetett kezelést nyújtani, ezért valahol az is, tehát hogy ez is egy szempont, hogy tényleg azoknak nyújtsanak fizetett segítséget, akik nagyon rászorulnak. Mondjuk ez nyilván olyan szempontból nem egy jó hozzáállás. Azt is kell tudni, hogy az orvosi világban van ez a fekete-fehér kategóriális megosztás, beteg-nem beteg. De a valóság nyilván nem így működik. A valóságban ez egy folyamat, vagy egy skála, aminek a teljesen egészséges, nagyon beteg között mindenféle állapot van. És az viszont nagyon fontos, hogy nyilván olyankor érdemes már segítséget kérni, segítségért fordulni, amikor még nem áll fönn semmilyen ilyen súlyos állapot, mert akkor már nagyon nehéz segíteni. És persze akkor ez egy kérdés, hogy akkor most hogy vesz igénybe fizetett ellátást, hogy nem, de tényleg a szakma fő célja az volt, hogy még véletlenül se stigmatizáljanak senki olyat, akinek az életére nézve nem káros ez az egész.
És egyébként ez miért baj, hogyha stigmatizálunk ezzel? Tehát ez nem lenne éppen egy visszatartó erő, hogy...
Erre hagyj válaszoljak röviden és határozottan. Mindenfajta stigmatizálás ebben a kérdésben rettenetesen veszélyes. Pontosan azért, mert igen, nagyon-nagyon szeretjük leegyszerűsíteni a dolgokat, főleg azokat a dolgokat, amiket nem értünk. Az ember alapvetően így működik. Ha történik valami súlyos tragédia, mondjuk Amerikában jellemzően az iskolai lövöldözések, hogy mondjak egy nagyon szélsőséges példát, ott jellemző társadalmi reakció az, hogy játszott videójátékokkal, tiltsuk be az erőszakos videójátékokat, mert az vezetett ide. Ennél primitívebb, populistább megközelítést nagyon nehéz találni. Ugyanakkor teljesen érthető, de ennek az az oka, hogy minden problémás helyzetben az embernek az ösztönös reakciója az a fajta védekezés, hogy levágdosom, betiltom, visszamegyek azokhoz az értékekhez, amiket ismerek, amiben én működtem. De ezek a körülöttünk lévő dolgok folyamatosan változnak. Az értékeink ugyan vannak alapvető és örök érvényű értékek, de az a nagyon fontos tisztában lenni, hogy a változást azt tudni kell tűrni, megjelentek körülöttünk új dolgok, egyébként azokra teljesen pszichológiailag teljesen hasonlóan reagálunk, csak az új dolgokat próbáljuk új veszélyként tekinteni, de egyébként attól még a probléma bennünk van. És az, hogy valaki valamilyen dologra addiktívan reagál, vagy addikciós viselkedésre reagál, azzal, hogy én mondjuk a videójátékot levágom az életéből, azzal, hogy stigmatizálom őt, azzal semmit nem segítettem rajta. Annyit csináltam, hogy elvettem tőle egy lehetőséget, sőt, rosszabb esetben bűntudatot és megbélyegzést keltek benne, vagy egy megbélyegzettségérzést, egy kitaszítottságérzést. Ezáltal mondjuk a gyógyulás vagy a visszailleszkedés sokkal-sokkal nehezebbé válik számára. Én többnek érzem magam, mert úgy gondolom, hogy velem nincs probléma, de ez egy óriási önbecsapás. Az a szülő, aki darálja a sorozatot hétvégén a Netflixen, de utána a gyerekére rászól, hogy miért játszik 6 órát, az ott semmi különbség nincsen.
Értem.
És ne tegyünk, azért, mert vannak elfogadott értékeink, az nem azt jelenti, hogy egyébként mi jól működünk. Azt jelenti, hogy vannak társadalmilag elfogadott függőségek, és társadalmilag nem elfogadott függőségek. Attól még a függőség az függőség.
Szerintem érdemes még az elején elmondani azt, hogy miért annyira vonzó a videójáték, vagy mit tesz olyanná egy játékot, hogy függővé válhatunk. És mondjuk vannak-e különbségek ebben a bizonyos játék típusuk között, hogy mi az, amit érdemes, vagy lehet mondjuk egy gyereknek játszani, és mi az, amit inkább még nem, mert az például könnyen függővé tehet egy gyereket is.
Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és talán Mérő László mondta azt egyszer, hogy az nem jó mű, ami nem szippant be. Ha keresünk a jó könyvet, ha keresünk a jó filmet, talán minden kedves hallgató emlékszik arra az élményére, amikor a takaró alatt olvasott éjszaka titokban, mert nem bírta abba hagyni. Vagy ráfüggött egy sorozatra, főleg most már ez sokkal könnyebb, mert egyszerűen nem bírta abba, hogy annyira izgalmas volt, annyira beszippantotta. Egy művészeti alkotás, nevezzük most a játékot is ennek, bár esztétikailag ebben biztos, hogy bele lehetne kötni, de egy művészeti alkotás akkor válik értékké számunkra, akkor jó, hogyha hatással van ránk. Szerintem ez a videójátékra is érvényes. Az más kérdés, és itt átadnám majd a szót Orsinak, hogy a videójátékoknál viszont van egy nagyon-nagyon fontos problémakör, az a fajta platform és interakciós modelltervezés, ezt majd megpróbáljuk megvilágítani egy kicsit jobban, hogy a felhasználót tudatos eszközökkel rossz hiszeműen és rossz indulatúan vonják bele abba, hogy minél több időt töltsön az adott platformon. Ez főleg a mobiltelefonos, ingyenes mobilos játékoknál megfigyeltő folyamat. Azt gondolom, hogy a videójátékok szétválasztatóak nagyon sok irányba, stílus szerint, platform szerint, működés szerint. Amit szerintem egy szülőnek mérlegelnie kell, hogy a tartalomnál is fontosabb kérdés, mert a gyerek nem lesz erőszakosabb videójátéktól, tehát hogy ez számoljunk le ezzel a teljes ilyen városi legendával, de az, hogy a gyereket érik olyan ingerek, ami által mondjuk függőséghez hasonló viselkedési mechanizmusok alakulnak ki benne, az viszont egy valós fenyegetettség. És erre egyébként pont, amit a legkönnyebben adnak a kezükbe a szülők, a mobil játékok, az ingyenesen letölthető mobil játékok, azok ebben a legveszélyesebb működésű játékok. És akkor itt erről a sötét mintázatokról szerintem érdemes beszélgetni egy kicsit.
Igen, most azon gondolkozom, hogy egy pillanatra még visszalépnék a kérdéshez. Tehát van egyrészt maga a videójáték, mint műfaj, a jó videójátékok is, tehát hogy azért tudnak úgy beszippantani minket, mert hogy most kis túlzással mondhatjuk azt, hogy a videójátékok a világunknak, a valóságunknak az idealizált másai, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy a videójátékokat úgy csinálják meg, hogy nagyon könnyen kerül az ember flow, vagy él meg flow élményt például. Úgy tervezik meg őket például, hogy ott mindenki egyenlő, ott világosak a célok, az embernek a kihívásokat az ember képességeihez
igazítják, igen.
Állandóan azonnali visszajelzést kap. Ugye ez mint az életünkben nagyon sokszor van az, hogy teszünk valamit, cselekszünk, törekszünk, és nem kapunk visszajelzést, vagy nem kapunk pozitív visszajelzést, nagyon sokat kell várni rá, az egyenlőségről nem is beszélve. Szóval, ami a világunkban úgy tökéletlenül működik, az a videójátékokban gyakorlatilag minden tökéletes, és ezért nagyon könnyű belemerülni és szenvedélyesen játszani. Arról nem is beszél, hogy mi ott mi vagyunk a hősök. Ott mi mentjük meg a világot. A történetek mindig nagyon érdekesek, színesek, szagosak. Szóval, hogy emiatt alapból nem véletlen és nem meglepő, hogy ennyire szeretjük a videójátékokat, és ez, hogy mondjam, ezzel még nem mondtunk semmi rosszat, tehát hogy ezzel egyébként nincs semmi probléma. Probléma akkor lesz majd, hogyha valaki mondjuk tényleg menekülésre használja ezt, és ahelyett, hogy mondjuk a saját mindennapi életében is megpróbálna a problémáival szembenézni, és valahogy jól működni, ahelyett figyelemelterelésként például a különböző sikerélményeket, meg mindenféle jó érzést ezt a videójátékokból nyeri.
Most ez már tulajdonképpen meg is magyarázza, hogy miért olyan veszélyesek a gyerekekre, hiszen mondjuk, hogyha egy felnőtt kialakult személyiség, aki már megtanulta azt, hogy kezelje azt, hogy mondjuk nem kap állandóan bíztatást a munkájába, a mindennapjaiba, nem fogják azt mondani, hogy milyen csinos, hogy milyen jól néz ki, hogy milyen fontos, hogy itt van, akkor is működik, és ezért remélhetőleg a személyiség ettől még nem sérül. De egy gyereknek, mondjuk pont egy változókorban lévő gyereknek, akit mondjuk egy rossz nézés is úgy érint, mint hogyha őt bántanák, vagy sértenék, ha nem mondanak neki kedves szavakat, akkor a személyiségét érzi veszélyben. Hát ezek a jelek, vagy ezek a modulok, hogy igen. Ő egy játékban tökéletes lesz, pont annyira lesz csak nehéz, hogy éppen meg tudja oldani, a végén ott lesz a nem tudom hány pont, és megdicsérik, és felvillan a szuper tűzijáték. Ez pont azt mutatja, hogy ez egy biztonságos közeg, ahol jól érzi magát, igen. Nem úgy, mint mondjuk egy iskolai közeg, ahol meg hú, mit fog mondani.
De hogy mondjam, a videójáték, azért azt is mondhatjuk egyébként, egy jó videójáték nem sokban különbözik, mondjuk egy hagyományos játéktól, egy fogócskától, egy alszik a várostól, nem tudom mi a neve ennek a játéknak, pont ma beszélgettünk a kislányommal erről. Itt tulajdonképpen a videójáték is egy játék, és ezzel önmagában nincs baj, de nagyon oda kell figyelni, és főleg szülőként kell nagyon oda figyelni arra, hogy a gyereknek ne ez legyen az egyedüli örömforrása. Talán ez a legfontosabb. Lehet ez egy fantasztikus társas élmény lehet meg egyáltalán, nagyon pozitív élmény lehet a gyerek számára, de ne ez legyen az egyedüli örömforrás. Járjon a gyerek sportolni, vegyen részt művészeti tevékenységben, játszon a barátaival, szabad játékot az udvaron, bárhol. Ha nem ez az egyedüli örömforrás, akkor jó eséllyel nem fog úgy belecsúszni, hogy minden mást helyettesítsen ezzel, mert megismeri, rátanul arra, hogy más jellegű örömszerző tevékenységből, hobbikból is tudja, vagy azokkal is tudja jól érezni magát.
Ez biztos, hogy behaladszódott az előbb a mikrofonba, hogy vettem egy iszonyatosan jelentőségteljes levegőt.
Én láttam legalábbis,
és nagyon-nagyon szerettem volna ott megszólalni, és pontosan azért, mert amikor felvezetted ezt a kérdést, hogy vajon a felnőttek már készen vannak, vagy jobban készen állnak arra, hogy nem kapnak visszaigazolást folyamatosan, szerintem egyébként nem jó a felnőtteknek. Én sajnálom a felnőtteket, hogyha nem kapnak elég visszajelzést, szerintem kapjanak. Tehát szerintem az egy sokkal boldogabb világ lenne, ha minden nap elmondanánk egymásnak, hogy fontosak vagyunk, és fontos, amit csinálunk. A felnőttek is rá tudnak csúszni a videójátékra.
Igen, egyébként az igazán súlyos függők nagy része az felnőtt. Igen, inkább mondjuk fiatal felnőtt inkább. Igen. Meg nyilván már a kamaszok között is lehet, de jellemzően nem a gyerekek semmiképpen.
Igen. Igen, erre akartam rávezetni, hogy meglepően nagy arányban fiatal felnőtteknél fordul elő ez a problémakör, illetve mindenhol nagyon-nagyon fontos a családi háttér. Tehát azt gondolom, hogy azért, mert valaki felnőtt, és ilyenkor mosolygok mindig a korhatárhoz kötött szabályozásokon, mert nagyon sok esetben nem a korhatár szabályozza meg valakinek az érettségét és befogadó képességét arra, hogy bármilyen ingerrel vagy tartalommal megbirkózzon. Ismerek olyan 6-8 éves gyereket, akit simán engednék már bárhova, mert olyan tökéletes agya van, és olyan hihetetlen csodálatos személyisége, hogy bármivel megbirkózik. Ismerek olyan 40 éves embert, akit építőkockánál veszélyesebb helyekhez nem engednék szívesen. Nem feltétlenül csak az életkoron múlik. Azt gondolom, hogy a videójátékok különbözősége is, mert vannak narratív, egyjátékos játékok, vannak több online, interneten keresztül játszható, másokkal együtt megélhető játékok. Nagyon sok kompetitív, egymás ellen játszható játék van. Az, hogy az embernek milyen a belső motivációja a játékra, hogy ő versenyezni szeret, hogy ő felfedezni szeret, hogy ő gyűjtögetni szeret, ő fejleszteni akarja magát, folyamatosan tanulni akar. Ez mind-mind meghatározza azt, hogy milyen játékokhoz vonzódik. Ettől még az ő személyisége lehet teljesen egészséges, vagy az ő pszichéje, csak szereti kiélni magát egy képzeletbeli világban. Ez nem feltétlenül egy ilyen menekülés, az eszképizmus az lehet az is, hogy csak egyszerűen jól esik másnak lenni. Jól esik máshol lenni.
Az eszképizmus, a kutatások egyébként azt mutatják, hogy az eszképizmussal is akkor van baj. Bocsánat, igen, tehát ugye azzal a motivációval, amikor menekülés, figyelemelterelés miatt játszunk, tehát azért, mert nem akarunk, hirtelen ki akarunk szakadni a mindennapi valóságunkból, és egy kicsit el akarjuk terelni a figyelmünket. Ezzel igazából akkor van baj, hogyha ez hosszú távon, ez válik a megküzdési módunká. Tehát, hogy van valami problémánk, vagy egy konfliktusunk valakivel, és akkor ahelyett, hogy ezt megpróbálnánk valahogy megoldani, ahelyett az az automatikus reakciónk, hogy hú, nem akarok ezzel foglalkozni, milyen rosszul érzem magam, üljünk le egy kicsit, játszunk, mert akkor jobban fogom érezni magam.
És ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy játszom, sorozatot
minden.
Nézek,
pontosan.
Vagy iszom.
Rövid videókat pörgetek.
Erre, hagyd mondjak egy nagyon jó példát, és lefordítom a magyar társadalom számára sajnos, egyébként sokkal érthetőbb példával. Ha látunk egy részeg embert a kocsmában pénteken este, vagy inkább egy szórakozó helyen, tehát mondjuk bulizni, és nagyon be van rúgva, akkor kívülről nézve az ember, nem tudjuk, hogy ő alkoholista, és minden nap ez történik, vagy egy olyan ember, aki egy nehéz munkahét után, egy baromi nehéz feszült nap után azt mondja, hogy nem érdekel semmi, én most elengedem a gyeplőt, és jól érzem magam, de másnap lezohanyzik, föl kell, éli tovább az életét, és hétfőn dolgozni megy. Az nem alkoholista. De abban az adott pillanatban mind a kettő ugyanannak néz ki. Nem lehet egy adott pillanat alapján megállapítani valakiről azt, hogy mennyire problémás helyzetben van. Csak nagyon szeretjük ezt mondani. Hogy persze, mert egész hétvégén játszott, tehát függő. Ez nem így van. Uh-huh. És ezért mondom, hogy szerintem ezzel a példát érdemes ilyenkor átgondolni, amikor egy szülő is nagyon aggódik a gyerekért, ami tök jó dolog, aggódjon. Azt értse, hogy vannak olyan ingerek, amikkel nyilván meg kell küzdeni, illetve az a szülő, aki aggódik, odafigyel, és ott van a gyerekének, az már jó. Tehát, hogy ott már nagyon nehezen lesz igazán problémás a gyerek.
Egy kicsit zenét fogunk most hallgatni, de utána muszáj visszatérnünk ahhoz, hogy magyarázzátok majd el, hogy milyen típusú játékok, milyen mondjuk tervezői céllal készültek, mik azok, amik veszélyesek, hogy nehéz lesz a gyereknek abba hagyni.
Igen, ez nagyon fontos, mert ezzel ezt elkezdte hát
igen,
ezt a
témát. Úgyhogy
a
zene után szerintem ezzel folytassuk majd a beszélgetést. Thank you. házunk tájánban a videójáték függőségről beszélgetünk, ami azt hiszem, hogy akinek van gyereke, annak a háza táján is biztos, hogy megjelenik majd problémaként, de nem csak gyereknek, felnőttnek is ez egy gond lehet. És nem tisztáztuk még egyébként ezt, hogy videójáték, hogy ez a fogalom mit jelent, mert az is videójáték, amit mondjuk régen egy Commodore-on játszottunk, amikor ugrált az emberke a pályán, hát és sőt, akkor kerestük ki az utat az útvesztőből, meg az is, amit a mobilon játszunk, az is, meg az is, amit mondjuk online másokkal együtt játszunk,
vagy
és az konzolom, is, amit
vagy
egyedül, ez mind videójáték.
Ez mind videójáték. Gyakorlatilag a legelső videójáték még valamikor az 50-es évek elején volt.
1958.
58 volt?
Igen.
Köszönöm. 58-ban onnan eredeztethető a legelső videójáték, az még egy ilyen, hát, hogy mondjam, a repülőgépeknek a radar kijelzője, ez hasonlatos, ilyen...
Valami oszcilloszkóp.
Oszcilloszkópos, ilyen vektoros grafikai megjelenítés.
És egy
a Pong nevű játék volt. Két pálcikát képzeljenek el a kedves hallgatók is.
Teniszfortú. A Pong az egy picit későbbi, de igen, a lényeg az, hogy teniszeztek.
Alázd meg nyugodtan a saját szakterületemen, persze. És ugye két ilyen kis pálcikával.
Kár, hogy most ezt nem látják a hallgatók, hogy mutatja Péter,
kellett,
hogy
igen, én most ezt vizualizálom, de nem értem miért.
Mert ez
miért.
Inkább Pongnak tűnik most egy kicsit, igen, olyan kínai táncnak, amit bemutattál, de tudjuk, hogy miről,
igen,
van szó.
Két pálcikával kellett ugye ezt a kis bogyót, igen, egymásnak passzolgatni. És már ott rájöttek, hogy ennek hihetetlenül addiktív hatása van, és az emberek nagyon-nagyon szerették.
Ezt a programozók hozták létre a saját szórakoztatásukra, és aztán az emberek, akik ott a kutatóbázist, vagy mit meglátogattak, azok számára megnyitották, és azok sorban álltak, hogy kipróbálhassák a játékot.
Jó, tehát innen ível.
Innen indulunk, és évtizedeken át nézve, különböző csúcs és mélypontokkal, most ott tartunk, hogy maga a videójáték, mint ipar, az nagyobb bevételt termel, mint a teljes hollywoodi filmipar összességében. Tehát egy nagyobb és sokkal színesebb és gazdagabb üzletágról beszélünk. Most az, hogy ennek milyen részei vannak, és most éppen milyen problémái vannak, én nem gondolom, hogy ez most ennek az adásnak a témája. A lényeg az, hogy sokféle platformon és nagyon sokféleképpen lehet játszani. Egymással, egyedül, ugye ezt az előbb azért félmondatokkal említettük, és itt mindenképpen az a lényeg, hogy lehet fizetni egy adott játékért, és azt végigjátszani, de vannak olyan játékok, ahol az ember vagy nem fizet, ingyen letölt egy alkalmazást, és azzal elkezd játszani, és azon belül van lehetősége arra, hogy ő extra dolgokért, haladásért, életért, erőért, fegyverekért, bármiért, ő fizessen. Ezt úgy hívják, hogy mikrotranzakciós modell. Tehát kis csomag lehetőségek vannak arra, hogy az ember fizessen. Ennek a durvább verziója az olyan véletlenszerű jutalmazási rendszer, ami leginkább a zsákba macskához hasonlítható.
Meg a szerencsejátékokhoz.
És itt megjelenik a szerencsejáték motiváció, amikor nem tudom pontosan, hogy mit vásárolok, hanem egy lehetőséget veszek arra, hogy valami nagyon jó jutalmat bontsak ki. És itt viszont itt már van egy olyan fajta minta, és azt hiszem, hogy Orsi erről sokkal jobban tudna beszélni, ami már sokkal kézenfoghatóbb függőségi modell vagy egy mintázat, mert nagyon hasonlít a klasszikus szerencsejátékhoz.
És mindenképp nagyon veszélyes, mert gyakorlatilag, hogy mondjam, jogi értelemben véve nem szerencsejáték, mert azzal védekeznek a cégek, hogy amit kibont, annak nincs valódi pénzügyi értéke. De a gyakorlatban ez igazából nem igaz. Lényeg, pszichológiai szempontból viszont ez egy az egyben szerencsejáték, és ezekhez a videójátékon belüli szerencsejátékos elemekhez egyébként hozzáteszem, hogy nem minden videójátékban vannak ilyenek, csak van sok videójáték, és nagyon jellemzően a mobilos játékokban ez gyakran előfordul, tehát ahol szerencsejátékos elemek vannak, és ugye az a legnagyobb probléma ezzel, hogy míg a szerencsejáték, amit a jogi értelemben vett szerencsejáték, felnőtt korhatáros, nem véletlenül, addig ehhez nyugodtan hozzáférhetnek akármilyen életkorú gyerekek, és hozzá is férnek. És kutatások azt most már kezdik mutatni, hogy az nagyon nem jó, amikor egy gyerek elkezd ilyen szerencsejátékos mechanizmusokkal játszani, mert sajnos ez sérülékenyé teszi őt arra, hogy majd később felnőtt korában valódi szerencsejátékhoz is nyúljon, és ott pedig tényleg fennáll az esély arra. Ott se feltétlenül alakul ki függőség, de nyilván fennáll a veszélye, és hát a szerencsejáték függőség sem egy jó buli, most hogy fogalmazzak így.
De ehhez akkor az kell, hogy a gyerek hozzáférjen valamilyen pénzügyi forráshoz.
Így van, igen, ez egy nagyon jó pont, és nagyon fontos, így van, és ez az megint, ahol a szülőknek hatalmas felelősségük van, hogy jó, hogyha nem is dőlnek be a gyereknek, meg nagyon jó és nagyon fontos, hogy tudják, hogy ez most az egész játék hogy néz ki, mik ezek a vásárlások, mit vesz a gyerek, mikor, hogyan, ne adjanak meg soha bankkártya hozzáférés csak úgy korlátlanul a gyereknek. Azt is tudni kell, hogy gyakorlatilag a játékok többségében korlátlan mennyiségű pénzt el lehet költeni. Tehát hiába az van, hogy egy dolog mondjuk 5 dollár, vagy 1 dollár, vagy másfél dollár, vagy akármennyi. Ha egy gyerek így nagyon rápörög mondjuk egy ilyen zsákba macska dologra, akkor simán elkölthet 100 000 dollárokat is akár, és erre nagyon sok példa van, ahol a szülő gondatlan volt, óvatlan, nem tudta, miről van szó, persze csak vesz 2 dollárért valamit, és aztán felébredt, hogy a gyerek elköltött 1000 dollárt. Szóval, hogy ezzel nagyon kell vigyázni, igen. Apránként költött el. És hogy ezek a mechanizmusok, ezek sajnos teljesen szándékosan vannak így tervezve a játékgyártók által, és sajnos, ami kutatói szempontból egyáltalán, ami a legaggasztóbb az, hogy ezek a cégek pontosan tisztában vannak azzal, hogy azok az emberek, akik sok pénzt költenek az ő játékukban, azok nem a gazdag, tehetős emberek, akik ezt megengedhetik maguknak, hanem jellemzően azok, akik egyáltalán nem engedhetnék maguknak, de sajnos rá vannak erre csúszva, akár függők is lehetnek, és úgy költenek el sok pénzt, hogy ez nagyon nagy károkat okoz az ő életükben.
Tehát mondjuk az első dolog, amire vigyázzunk, hogyha videójátékkal szeretnénk foglalkozni, vagy egy gyerek elkezd videójátékozni, hogy nézzük meg, hogy annak a játéknak van-e olyan része, ami ilyen szerencsejátékelem, tehát ami azt jelenti, hogy valamennyit fizetni kell, és nem tudjuk, hogy mi, de valami történik.
Igen,
majd.
Pontosan.
Tehát nem tudjuk, hogy mire fizetünk be, hanem valami, vagy valami nagyon jó történik, de az is lehet, hogy
most
hogy nem történik semmi.
Most csak hirtelen eszem egy példa, az egyik leg, úgy mondják, undorítóbb ilyen mechanisztikus játék, most ami FIFA volt, most FC, na mindegy, szóval, hogy a focis játék, és a múltkor pont HP-nek egy kollégájával beszélgettem, és azt hiszem, hogy kiszámolták ott, hogy
Horváth Péter, HP-nak szoktak
Péter egyik kollégája mesélte, hogy a múltkor kiszámolta valaki, hogy mennyit kellett kifizetni ahhoz, hogy egy ilyen szerencsejátékos zsákba maska módon az ember megszerezze puskás játékost a futballban. Uh-huh. És hogy valami 800 000 forint jött ki, azt hiszem. Tehát, hogyha biztosan meg akarod szerezni puskást, akkor 800 000 forintot kell elköltsél arra ebben a játékban, hogy neked ez biztosan meglegyen.
Ez az IE FC egyébként, és a világ egyik legnépszerűbb focis játéka. Annyit mondanék tanácsként, hogy minden videójátéknál a jobb esetben a digitális boltokban is, ugye lehet dobozosan venni a boltban, és lehet digitális boltban venni, amiről letöltjük az adott eszközre magát az alkalmazást. Van egy úgynevezett PEGI megjelölés, ez az életkor besorolás rendszer, ez egy európai szabvány, ami nem csak azt mutatja meg, hogy alapvetően hány éves kortól ajánlott, és akkor segít a szülőnek legalább azt belőni, hogy körülbelül korosztályosan, mikortól lehet ezt a játékot játszani, hanem vannak pici kis piktogramok a szám alatt, az életkor szám alatt, amelyek segítenek azt a szülőnek felismerni, hogy milyen elemek vannak ebben a játékban. Ez lehet erőszak, lehet valamilyen fajta mesztelenség vagy szexuális tartalom, trágár beszéd, és itt megjelenik hangsúlyozottan, és ez egyébként pont nemrég változott a korhatárbesorolás ennek a szempontnak a rendszere szerint, amiről Orsi beszélt az előbb, hogy olyan szerencsejátékszerű mechanizmus, illetve mikrotranszakciós vásárlási lehetőség, ami valamilyen problémás mintát okozhat mondjuk a felhasználónál. Tehát, hogyha ha szülőként nézzük azt, hogy milyen játékot tölt le a gyerek, ugye van egy csomószor, már ő letöltheti, mert ingyenes, ezeket mindig nézzük meg.
Ez kötelező egyébként minden ilyen játékban nem feltüntetni?
Nem, sajnos nagyon ajánlott, ez egy iparági standard, maguk a fejlesztők adják be ilyenkor auditra a saját játékukat. Sajnos nem kötelező, nagyon szeretné mindenki, hogy az legyen, mert ez egy szabályozási kérdés kéne, hogy legyen. Egyébként az Európai Unió nagyon-nagyon határozottan lépked ebbe az irányba, hogy minél egységesebben kezelje az életkor ellenőrzést például. Most az EU az éppen egy életkor ellenőrző, de teljesen független applikációt akar bevezetni az összes tagországba. De ezek évek, mire oda jutunk. Uh-huh. Addig sajnos a szülői tudatosság van, de mondjuk a játékoknál én azt gondolom, hogy a 80-90%-ánál azért valamilyen jelzést kap a szülő a digitális boltokban, hogy tudja, hogy mi van. De én ennél tovább mennék, és mondanék egy nagyon egyszerű példát, vagy egy nagyon egyszerű tippet inkább, egy tanácsot. Üljünk le a gyerek mellé, és nézzük meg, hogy mit csinál. Aha. És lehetőleg ne azzal a felütéssel, hogy na mi az a hülyeség, amit már megint játszol, hanem egy olyan, mondjuk legalább őszintének mímelt érdeklődéssel, ami biztos, hogy néha nehéz, de meglepő, ennyi jó dolgok sülhetnek ki belőle, mert a legjobb játékkal töltött idő a közös videójátékozás. Tehát a szülő-gyerek videójátékozásnál nincs jobb egyébként, és ez egy remek lehetőség arra, hogy a szülő képbe kerüljön azzal, hogy mi történik a játék során, mihez nyúl a gyerek, mi motiválja, mi az, ami felidegesíti, mikor kell szólni neki, hogy hagyja abba a játékot, mert elkezdi mondjuk a frusztrálni őt a veszteség, vagy valami. Nálunk a családban például az egy bevett szokás, sógorom úgy csinálja a saját gyerekével, hogy abban a pillanatban, hogy a gyerek frusztrálódik, könnyes lesz a szeme a játéktól, azt mondta, hogy mit beszéltünk meg, addig játszunk, amíg örömet okoz, és azonnal kikapcsolja. Ez például szerintem egy tök jó dolog, uh-huh. Megtanul egy érzelmi szabályozást, nem engedjük, hogy a frusztráció tovább menjen, mert ez fontos. Tehát a közös idő az, ami mindenkinek segített abban, hogy ez jobb legyen.
Hú, ez nagyon jól hangzik egyébként, csak elképzelek magam előtt egy családi helyzetet, hogy van a két szerencsétlen szülő, mondjuk nem túl sok segítséggel, hullafáradtan hazakerülnek, és mondjuk van fél óra arra, hogy a gyerek elfoglalja magát a valamivel a telefonján, vagy valamilyen videójátékkal, és végre ők is pörgethetik fél órát, és ők is lazíthatnak egy kicsit. Szóval, hogy valahogy a valóságban nagyon nem tudom elképzelni, hogy
ebben teljesen igazad van. Erre mondok egy dolgot, mert nem lesz kellemes ezt hallani.
Igen, légy szíves.
Azt kell, hogy mondjam, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk jobbá válni, akkor nem csak azt kell nézni, hogy többet edzek, egészségesebben étkezem. Tehát mindig az ember priorizálja a saját életében a feladatokat. Mi kell ahhoz, hogy jól érezzem magam a bőrömben? Hogyan tudok valóban ellenálló lenni a világ dolgaival szemben? És az egy nem kérdés ilyenkor, hogy megfelelően aludjak, jól étkezzek, és legyen az, hogy elmegyek edzeni. Ezek is olyan dolgok, amit az ember beütemez az életébe, és tesz azért, hogy jobb legyen. Ugyanez a digitalizáció, hogy ha nem foglalkozunk fel, ha nem teszünk közös erőfeszítéseket, tekintsük úgy, mint egy edzést, a gyereket elküldöm úszni, például erről beszélgettünk, hogy akkor milyen jó, elmegy úszni, elmegy sportolni, tök fontos, hogy a gyerek sportoljon. Az is tök fontos, hogy a szülő játszon. Vegyünk részt abban a folyamatban, ez egy edzés. Fogjuk
és ez elég, hogyha mellette ülök, és ő a mobilon játszik.
Szerintem nem kell mindig mellette ülni, de az, hogy van közös idő, vagy együtt játszunk valamit.
De mondjuk egy ilyen mobilos lehetőség.
Mobilban van nagyon jó interaktív játék, mondjuk ilyen rejtvényjáték, amikor valamit ki kell találni, vagy egy szabaduló szobaszerű játék, vagy valami nyilván korfüggő, tehát egészen komplex játékokig is el lehet menni, de olyan is van, hogy két telefonnal egymás ellen lehet valami viszonylag egyszerű ügyességi játékot. De az a fontos, azért hogy megtaláljuk azt, ami nekünk is egy picit szórakoztató.
Na itt ez a megtaláljuk pont erre akartam rákérdezni, hogy soha életemben nem játszottam videójátékot. Nem erkölcsi okokból, hanem
akkor
valahogy
világunkban.
Nem jött szembe velem. Most a gyerek elkezd játszani, és én nem értek hozzá egyáltalán. Azt se tudom, hogy hol keresek olyat, ami jó játék.
Erre vannak azért nagyon-nagyon sok tartalom van nagyon, onnantól kezdve, hogy önökhez most nem akarom azt mondani, hogy a képernyőidőt olvasd, mert ez annyira profán lenne, de hogy nyilván azért kezdtem el én is a képernyőidőt csinálni, hogy segítsek a szülőknek eligazodni. Teljesen alapszinten próbálok fogalmakat és jelenségeket bemutatni, mert azt gondolom, hogy a szülőnek segítség kell. Teljesen igazad van abban, hogy a szülőnek nagyon nehéz dolga van. Most jól működő szülőnek lenni, talán sose volt ennyire nehéz, mint most. Minden tiszteletem az összes szülőé, aki ilyen alázattal, akarattal és kitartással neveli a gyerekét és csinálja a dolgokat, mint amit most nekem a beszélgetésünk előtte is elmondtál. Szerintem szuper, amit csinálsz, már most szuper.
Húha, most nem tudják a hallgatók, hogy miről beszélgettünk, de azért ezt vezessük, hogy a képernyőidő az egy honlap, mert igen, ugyanezt már említettük, de igen, most csak így mondhat, hogy képernyőidő. De most itt az a lényeg, hogy muszáj. Tehát, hogyha muszáj. Eddig nem tudtam muszáj. Semmit, akkor is muszáj, mert a gyerek életéből nem fog kimaradni ez.
Biztos, hogy nem
biztos,
fog.
Hogy nem
ugyanúgy,
fog.
Ahogy a mesterséges intelligencia sem fog kimaradni, ahogy a közösségi média sem fog kimaradni, ugyanúgy, ahogy a skillek folyamatosan változnak, ha nem... Így van. A készségek, bocsánat. Tehát azok az, ahogy működünk a világban, az, ahogy gondolkodunk a világról, az most éppen egy nagyon drasztikus változáson megy át. Ebből nem hagyhatjuk ki a gyereket, és magunkat sem, én azt gondolom. És most egyébként azért ajnároztam ennyit a szülőket, és téged is, és bocsánat, hogy ha ez zavarba ejtő, nem ez volt a célom. Azt akartam elmondani, hogy tök fontos, hogy a szülő értse, hogy ez egy, igen, ez egy nehéz dolog, és hogy ezt most valamekkora erőfeszítést ebbe bele kell tenni, de azért ez nem a világnak a vége, nem dől össze a világ. Azok a gyerekek, és ezt nem győzzük hangsúlyozni, így többes számban mondom az Orsival, mert ez egy közös gyakorlatilag már hivatásunk, vagy missziónk, hogy azt lássuk, hogy vagy megértessük a szülőkkel, hogy az a szülő, aki törődik a gyerekével, az már nyert. A gyerek, amikor a gyerek szeretett hiányból és elhanyagoltságból megy a digitális világba, ott vannak igazán bajok.
És akkor most megint visszakanyarodunk az első fél órában elkezdett szálhoz, hogy akkor működik ez jól, hogyha egy rendszerben gondolkodunk, tehát hogy a gyerek életében is legyen egy rendszer, és hogy abban is legyen egy rendszer, hogy mondjuk mikor és hogy és mit játszhat. Nem is annyira, hogy mennyi ideig, hanem hogy mi helyett ne játszon. Tehát itt például ezen a képernyőidő oldalon is vannak ilyen tippek, hogy ugye asztalhoz soha ne vigyünk telefont, ne csak a gyerek ne vigyen, ne csak a gyerek ne játszon, hanem a szülő se. Játszom, tehát itt a példamutatás fontos. Még egy fontos ilyen tippet láttam ott az oldalon, hogy ugye lefekvés előtt egy órával semmilyen kékfényes képernyő játék, ilyesmi ne legyen. És akkor mik azok, amik még mondjuk meghatározóak
ebben? Van
egy olyan
fogalom, hogy digitális házi rend, de ez olyan, hogy mondjam, ilyen hogy kicsit ijesztően, vagy nem is tudom, furán hangozhat, de ez tulajdonképpen csak arról szól, hogy a családon belül közösen, nagyon fontos, közösen létrehozunk olyan szabályokat, amik arra vonatkoznak, hogy a digitális eszközöket hogyan használjuk.
Na várjál itt a közösen, de azt azért magyarázd meg, hogy ez mit jelent.
Igen,
hogy
vissza akarok erre térni.
A gyerek is benne van ebben, hogy
így,
mi lesz.
Így van. Az a legesleg hatékonyabb, hogyha ezeket a szabályokat közösen hozzuk meg. Nyilván, hogyha a gyerek 2 éves, meg 3, akkor ez még nem, erre még nincs lehetőség. De minél nagyobb, annál inkább be tudjuk őt vonni ebbe a szabályalkotási folyamatba. És az a lényeg, hogy miközben létrehozzuk a szabályokat, elmagyarázzuk neki, hogy ez miért fontos. Miért fontos az, hogy ő ne reggeltől estig játszodjon? Miért fontos az, hogy közösen ebédeljünk együtt, amikor beszélgetünk? Miért fontos az, hogy lefekvés előtt ne legyen telefon senkinél? És igen, és akkor létrehozunk közösen ilyen szabályokat, amiben egyébként, tehát hogy találhatunk akár a képernyőidőn, hogy máshol ilyen tippeket, segítséget, hogy milyen szabályokat érdemes létrehozni. Nagyon fontos az, hogy ezek a szabályok ránk is vonatkozzanak, és akkor a gyerek, tehát, hogy
a gyerek is rám fog szólni.
Így van,
pontosan. A
11 éves
lányom, pontosan, anya, mit csinálsz éppen a telefonoddal? Hát nem arról volt szó, hogy ezt nem csinálj.
És akkor a legjobb, amikor rád szól, és bocsánat, hogy ezt ennyire direktben mondom, mert az azt jelenti, hogy komolyan veszi a szabályokat.
Uh-huh. És sokkal nagyobb esélye lesz annak, hogy ő saját magára vonatkozóan is komolyan veszi. Illetve egyébként szülőként az a legfontosabb feladatunk, hogy őt megtanítsuk arra, hogy majd később saját magát tudja szabályozni. Ugye amikor minél kisebb, annál inkább ezt kizárólag a mi feladatunk, minél nagyobb, annál inkább átadunk neki ebből valamennyit, és az a cél, hogy mire felnőtté válik, addigra ezt ő saját magának tudja. Tehát, hogy saját magát tudja korlátozni, szabályozni, ilyesmi. Akkor értünk el, akkor vagyunk sikere, vagy akkor sikeres a nevelés, hogyha elérjük azt, hogy aztán ő azt mondja, hogy igen, én azért nem fogok telefonozni mondjuk a lefekvés előtt egy órában, mert akkor tudom, hogy jobban alszom, stb.
És ez, hogy mondjak egy nagyon fontos gondolatot, mert mindenképpen bele akarok férni a műsoridőbe ezzel, bocsánat, mert szerintem ez nagyon fontos. Ne katonás és tökéletes rendszerbe gondolkodjunk. Jó? Tehát, hogy hibázunk. Legyünk emberek. Hogyha elúszik egy hétvége, mert elegem van, mert nem bírom tovább, és hagyom, hogy a gyerek 6 órán keresztül mobilozzon, és kiúszik a szennyes tartóból, és rendelünk kaját, mert nincs kedvem főzni, ne legyen bűntudatunk. Jó? Tehát, hogy engedjük már el ezt a tökéletességet, árasztó folyamatos megfelelési kényszert. Nem az a lényeg, hogy egy hétvégén legyen minden tökéletes, hanem hogy kiszámíthatóan, hosszú távon legyen egy biztos érzelmi keretünk, amiben működik a család, és amiben szeretjük egymást. A többi, ez tök mindegy, nem ezen múlik. Tehát nagyon jól hangzóaknak ezek a szabályok, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ahhoz, hogy értsük a dolgokat, és tanuljunk, és edzünk, és stb. De ez ugyanez, mint hogyha már felhoztam a sportos életmódot, vagy az egészséges étkezést. Az, hogy én fölzabálok egy hamburgert, és utána dupla csokis tortát, negyed kiló tejszínhabbal, akkor létszi, ne az legyen utána, hogy 3 napig sírok, hogy miért ennyi a mérleg, hanem oké, ezt most jól éreztem magam, elengedtem, és aztán visszaállok. Csak akarjak visszaállni. Szerintem ez a legfontosabb.
Illetve, ami még tényleg nagyon fontos, az az, hogy mi helyett ne. Szóval, hogy nem is az a kérdés annyira, hogy mit, hogy mikor játszik, hanem az, hogy menjen el úszni, hogy találkozzon a barátaival. Az is nagyon jó, hogyha barátaival, ha játszik, akkor mondjuk a barátaival játszik, ne idegenekkel játszon, hanem muszáj. Menjünk el kirándulni, legyünk szabad levegőn, töltsünk együtt időt. Szóval, hogy egyszerűen ezt kell leginkább szem előtt tartani, hogy legyen egy ilyen egyensúly a mindennapi tevékenységekben, és akkor ha ennek része a videójáték, azzal nincs semmi gond, lehetőleg tényleg értsük, lássuk, hogy mit játszik, és az felnőttként vagy szülőként tűnjön úgy, hogy ez így rendben van ez a játék. Bízhatunk az ösztöneinkben. Tehát, hogyha leülünk, és így kicsit ő mesél arról, hogy mit játszik, és hogy érezni fogjuk, hogy ez rendben van, vagy nem. És mondok még egy példát, ha például azt látjuk, hogy ő játszik egy mobilos játékot, és állandóan azon szorong, hogy neki mindig be kell lépni a játékba, mert ha nem lép be, akkor nem tudom, milyen jutalmat nem fog megkapni, és ő ezen szorong, és a családi nyaraláson is azon pörök, hogy úristen, most add ide a telefon, mert most, ha most nem lépek be, akkor elveszítem ezt, meg azt, meg ezt. Na ez például egy olyan manipulatív design elem a játékban, ami nagyon nincs jól, és tök jó lenne nem ilyen játékot játszani. Tehát az nem egy jó játék, amit azért játszol, mert szorongsz, hogy ha nem lépsz be a játékba. De hogy ezt szülőként ezt lehet érezni, hogy itt valami nem stimmel. Akkor ne keressünk valami másik játékot, van millió olyan játék, ahol nincsenek ilyen kényszerű elemek, és nagyon lehet élvezni.
Még annyit, mert tényleg fogy a műsoridőnk, hogy ahogy említette Horváth Péter, hogy vannak azok a fizetős játékok, amiben tudjuk, hogy miért fizetünk, és azt kapjunk. Vannak azok a játékok, amelyek teljesen ingyenesek, és vannak, ahol lehet, hogy közben valamiért fizetnünk kell. Tehát mondjuk van 3 ilyen kategória.
Teljesen ingyenes játékok nem nagyon vannak.
Hát
nem,
változó.
Nem sok.
Hát mondjuk van olyan, amikor ingyen adnak, például mondjuk az Epic Games hetente ad ingyen játékokat.
Igen. De azok olyan játékok, amiknek eredetileg van egy ára, csak meg lehet kapni ingyen.
Igen.
Tehát, hogy jellemzően vagy az a modell, hogy az ember fizet egy játékért, vagy az, hogy nem fizet, mármint, hogy ingyen tölti le, de fizet benne. Olyan, hogy teljesen nem is kell fizetni a játékért, és se benne semmi, ez
az
nagyon ritka.
Az egy promóció keretében van, általában olyankor valamilyen platformra próbálják meg rászoktatni a felhasználót. Én inkább azt mondanám, és ez egy általános gondolkodásmód lehet a szülőnek is. Ha valami ingyen van, ott te vagy a termék. Ez a közösségi médiára is igaz, és bármilyen más szolgáltatásra is. Nem csak azzal fizetünk, hogy fizetünk valamiért, fizetünk azzal is, hogy reklámot nézünk. reklám...
Fizetünk azzal, hogy ott vagyunk,
fizetünk az időnkkel.
Igen.
És fizetünk a figyelmünkkel. Ott tartanak minket az adott platformon. Ugye reklámbevételből él rengetegen. Gyerek 4-5-10-20 reklámot is lát egy ingyenes játék közben, és mi ott se vagyunk. És nem is tudjuk, hogy milyen reklámokat, mert a Google ilyenkor a saját rendszerében forgó reklámokat, amiket a YouTube-on is szoktak menni reklámok, azt jeleníti meg a gyerekeknek. Ezért fordult elő sajnos, több helyen is, több országban is, Magyarországon is, hogy például politikai hirdetések és közéleti hirdetések mentek le gyerekeknek játék közben. Ami egyébként szigorúan tilos lenne, tehát erre van, amúgy reklámszabályozás van, tehát a tévében sokkal szigorúbb szabályozások vannak, mint ami mondjuk a tabletekre vagy a mobilos játékokra vonatkoznak. Ez egy nagyon-nagyon nehéz tér, és itt térünk vissza ahhoz mindig, hogy a szülői figyelem megkerülhetetlen, és a mobiltelefon nem lehet babysitter. Mert olyan, mintha a babysitternek hagynánk, hogy azt csinálja a gyerekkel, meg oda vigye, elviszi bungee jumpingolni, mert hogy ez tök jó. Nem lesz jó. Tehát, hogy kell, hogy a szülői kontroll egy picit legyen.
Ez lesz most a végszong. Köszönöm szépen dr. Király Orsolyának, az ELTE PPK klinikai, pszichológiai és addiktológiai tanszék oktatójának, és Horváth Péter kommunikációs szakértőnek, a képernyőidő honlap egyik alkotójának, hogy eljöttek a Magyar Katolikus Rádióba. A mai műsorban tehát a videójátékokról, függőségről, internetes térben, szokásos és kialakuló gyakorlatunkról, az okos használatról beszélgettünk. A mai műsort készítették Varga Ramóna, Urbán Péter és Szabó Csilla. Viszont hallásra!